Önök a Magyar Katolikus Rádióadását hallják.
17 óra.
Energiaforrás.
Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Serf Antónia nevében is, Borbély T. András vagyok. Az energiaforrás mai adásában egy olyan üzembe látogatunk, ahol már két generáció óta gyártanak tüzeléstechnikai berendezéseket, amelyeket a világ 15 országába exportálnak, és több mint 33 ezer darabot forgalmaztak ezekből a készülékekből. A műsorból kiderül, mi is az a biomassa, és hogy az igen drága gázt milyen fűtőanyagra tudnánk lecserélni, de szó lesz arról is, hogy az alga hogyan hasznosítható az energiaiparban. Bíró Ernőt, a kazán feltalálóját a kezdetekről kérdezzük.
Ez egy nagyon régi történet. Még valahol a 70-es évek közepén kezdtük el édesapámmal. Akkor én még mint gyerek, kicsit nagyobb, mert érettségi közben, után együtt dolgoztam vele a műhelyében, és hát elég sok olyan gondolatunk, meg lehetőségünk volt, ahol sok mindent ki tudtunk próbálni. És hát gyerekkorom óta ő vele dolgozva, különböző ilyen típusú kazánokat, égőfejeket készítettünk, egyedi kisipari módszerekkel főleg, mert hát nem volt más a lehetőség. Na, ebben a munkában alakult ki lépésről lépésre egy olyan megoldás, ami a szilárd fűtőanyagoknak a jó minőségű automatikus égetését teszi lehetővé, és hát ekközben született egy olyan műszaki megoldás, egy ilyen forgorostélyos tűzszelő eszköz, ami tartósnak és megbízhatónak bizonyult. Valahol a 80-as évek, 80-81 környékén vált ez teljesen nyilvánvalóvá számunkra is, illetve a gyártható megoldást tudtunk belőle fejleszteni, és hát ennek a fejlesztésnek a tovább finomítgatásával alakultak ki a különböző kazántípusaink. És hát már akkor is egy kicsit az ember a jövőre gondolva, vagy legalábbis én a fiatal fejemmel és a tanulási rohamaimmal mindenféle iparjogvédelmi tudományokat megtanultam, és elkezdtem már akkor, amikor még ugye magyar ember létére az ember erősen a szocializmus korlátai között volt, de hát látva, hogy a világban az iparjogvédelmi mindenre ad lehetőséget, kicsit körbe lett bástyázva, körbe lett rakva finom iparjogvédelmi megoldásokkal ez a találmány, lett belőle szabadalom több országban, illetve csináltunk neki egy nevet, ezt a karborobot nevet, ami azóta is védve van pillanatilag 15 országban a világon, és ezt folyamatosan őrizzük, illetve ennek a névnek a használatával jelöljük azokat a új megoldásainkat, ami eléri azt a színvonalat, amivel mi szeretünk dolgozni. Így aztán a karborobot név köré csoportosul egy csomó műszaki fejlesztés, de ez mindegyik lényegében a tüzeléstechnika kazán körébe tartozik, tehát ettől nagyon távoli dolgokat nem vettünk be ezzel a név alá, még ha foglalkoztam mással, akkor is karborobot az mindig a kazánokról szólt.
Először a gázhelyettesítéseként a szénnel működtek ezek a kazánok?
Hát akkor menjünk messzebb vissza, a fiatalabb korosztály az a gázra gondol, mint a gyalafűtőanyagra. Menjünk vissza akkor, amikor a szén volt az alapfűtőanyag, nem is nagyon volt helyette más, ugye? Csak hát elég rossz berendezések voltak, illetve az ipari berendezéseket ugye nem lehetett kis helyen, kisebb helyeken, kertészetekbe, iskolákba, vagy családjázaknál használni, tehát az volt az első szempont, hogy kényelmesebbé tegye az ember a szénnek a használatát. Aztán ebben a folyamatban érte az olaj elterjedése, fűtőolaj elterjedése minket is. Sokáig nem egyszer, meg nem először bolondnak gondolták a két bírót, hogy miért szerintem szórakozik, mikor mindenki már olajkályhával és mindenféle olajégőkkel fűt. Na hát, aztán jött a be nem gyűrűzött olajválság, kellős közepébe ült, csöppentünk bele mi a 80-as évek elején, illetve hát minket készen ért, mert nekünk készen volt a kazánunk, úgyhogy akkor kicsit megváltozott a rólunk alkotott vélemény. Hát ennek a hullámnak a segítségével sikerült eljutni ennek olyan elterjedtségig, hogy az egész országban ismerik, és hát nagyon sok helyen használják azóta is, még ma is, miközben történt egy-két energiahordozó váltás. Tehát az olaj volt a Az első ilyen nagy lökés, ami minket a fejleszgetésből átvitt a gyártás oldalára, nagy széria gyártás oldalára. Aztán utána jött a gáz, ami meg megint ugye vissza szorította, erősen lecsökkentette az igényt, illetve a piaci lehetőségeket, de mivel ezek a változások országonként nem egy időben történtek, ezért ugye a 90-es évek óta a Karborobot Kft.-ként működik, teljes export és külkereskedelmi jogokkal, mindig megtaláltuk azt a piaci szegmenset a környező országokban, vagy nem is a környező távolokban, ahol éppen olyan fázisban volt a szén és a gáz viszonya, vagy a szén és az olaj viszonya, hogy szükség volt a szénre. Tehát amikor itthon nem ment, akkor ment külföldön. És amikor az egyik piacon, Lengyelország például beindult a gázprogram, és mindenki vázzal akart fűteni, akkor ott is lecsengett, akkor ment a dolog máshol valamilyen szintig. És hát most értünk körbe megint, hogy most már elfogyott az olaj, és elfogyott a gáz is, és most nagy baj van a világban. Ugye most fogunk majd belecsapni ugye a biomasszába, hogy hova torkolott ez az egész.
Most akkor úgy tűnik, hogy a gázárak azok az egekbe szöknek. Ön mit gondol, milyen megoldás van arra, hogy kiküszöböljük a gázt?
Hát megoldás az van sokféle, hogy mennyi pénzt, meg erőt, meg energiát szánnak rá. Ez ugye nagyon változó. Nem csak azért vannak problémák, mert hogy elfogy a gáz, meg az olaj, hanem ugye a környezetvédelmi szempontok miatt is másik irányból, vagy több irányból szorongatva van a fosszilis energiáknak a használata. Emiatt tulajdonképpen az emberiség kutyaköteles lenne teljes erőből afelé fordulni, hogy hogyan lehet kiváltani, vagy megszüntetni a fosszilis energiahordozók használatát. Na, ez az elmélet, hát a gyakorlat az teljesen más. Ugye az összes nagy fejlődő ország, meg nem fejlődő, hanem legfejlettebb Amerika kínosan ügyelve távol tartja magát a nemzetközi egyezményektől, ahol a szén-dioxid kibocsátásra mindenféle ígéreteket kellene tenni. Ezt rábízzák a fejlődő, meg közepesen fejlett országokra, hogy azok vergődjenek csak és esküdözzenek, hogy ők mennyivel meg annyival csökkentik majd a kibocsátásukat, de az ágában nincsen se Kínának, se az amerikai döntéshozóknak pillanatnyilag komoly lépéseket tenni azért, hogy csökkentsék a szén-dioxid kibocsátást, mert ezt csak úgy lehetne elérni, hogyha a gazdasági fejlődésük valamilyen irányba csökkenne, mert hogy visszafognák magukat. Na most nem fogja senki se vissza magát, a fejlesztések igénye megvan, viszont azok a fejlesztések, amik a fosszilis hordozóktól elvinnék a világot más irányba, nincsenek készen, csak ötletek vannak, sok-sok ötlet. Na most élni meg kell, itt Magyarországon is, meg máshol is, így hát mi marad, ahhoz nyúl mindenki, amit hirtelen gyorsan elő tud rántani a fiókból.
Melyek ezek az anyagok, amihez tudunk nyúlni, vagy lehetséges?
Bajban mihez nyúlunk, ugye a régi dolgokhoz, van, aki a tűzifához kap vissza, van, aki a szénhez nyúl vissza, sok más lehetőség nem is nagyon marad. Az új dolgok pedig részben a kevés információ miatt, részben pedig a fejlesztéseknek a elmaradtsága miatt nem terjednek olyan sebességgel, hogy egy-két év alatt itt le lehetne váltani ezeket a hagyományos hűtőanyagokat. Van esély, és az irányok és a mozgások abba az irányba mutatnak, de nem biztos, hogy akinek hirtelen egy-két-három éves részmegoldásra van szüksége, ő ki tudna várni egy valamilyen high-tech elméleti fejlesztésnek a végeredményét, hanem ő neki most kell. Egy kertész, aki eljön hozzánk, és közli, hogy a 26 millió forintos gázszámlája most 34 millióra fog emelkedni, és ő neki ez az ilyen különbözet, ugye az a 8 millió forint, vagy 10 millió forintnyi különbözet, ez éppen annyi, hogy a céget, vagy a kertészet totálisan átmegy veszteségbe, és be kell csuknia. Mit tud csinálni? Őneki nincs ideje a napkollektoron és a hőszivattyon gondolkozni, hanem megkérdezi, hogy van-e olyan szeres kazánunk például, amivel ezt a gázszámlát meg tudja takarítani. És hát van, és hát a tény ez, el kell ismerni, hogy mai viszonyok között a barna szenek használatának az ára ugyanarra az energiamennyiségre vetítve a gázhoz szintva kevesebb, mint a 40%-a. Tehát mondjuk, ha 30 milliós gázszámláját a kertész 12 millióra le tudja redukálni, akkor nem, hogy veszített volna, hanem igen kemény energia ár megtakarítást ért el. Az, hogy most mennyire felelt ez meg adott esetben a hosszú távú fejlődési koncepciónak, azt a kertészt igazából eléggé hidegen hagyja. Tehezti ezt joggal, mert hogyha egy Kína vagy egy Amerika is azt mondhatja, hogy őt is hidegen hagyja, és ő is szenet kezd el használni arra, amit nem támásnak nem támogat, akkor most miért a magyar kertésztől várjuk el, hogy ő legyen zöldebb a zöldeknél?
De ha zöld akar valaki lenni, akkor ugye vannak újfajta anyagok, amiket lehet használni. Melyek ezek? És akkor az önök kazányában is el lehet égetni.
Van egy olyan irány, vagy olyan lehetőség, ami eddig nem volt a mostani nagy fejlettségű, civilizált és a high-tech irányába húzó társadalmak által kihasználva, vagy csak kevésbé, annak a helyben termelődő biomasszának a használata, amit mindenféle néven itt szoktak korábban illetni, főleg hulladék és szemét néven, melléktermék néven emlegetik. Ugye a régi, több száz évvel ezelőtti korokban a háztartások, illetve a mezőgazdaság energia szükségletét azt ott a helyben termelődött anyagokkal oldották meg minden szinten, tehát ment a lóavval a füvel, amit ott helybe termeltek, és nem kellett olajvezetéken olajat importálni a világ másik végéről, és mondjuk háborúkat nem kellett folytatni amiatt, hogy az olaj jöjjön is. Na most ettől elszakadt ugye a világ, idézőjelben korszerűek vagyunk, a traktorunk gázolajjal működik, amit az Arab-félszigeten bányásznak ki. El is szakadt teljesen a technológia is, az életforma is, minden elszakadt a helyi anyagoktól. A helyi anyagokból kivonjuk a számunkra legértékesebb eszenciát, kivesszük a kukoricából a szemet, meg a búzából a szemet, és a többit hányjuk jobbra-balra, vagy meg tudjuk etetni szegény tehénnel, vagy ha nem, akkor hányódik kinn a szántóföldön évekig csúnya, barna, szürke bálákban, bosszantva mindenkit, a szép érzéket is, meg hát mindenféle bonyodalmakat okozva. Na most ez sok évig ez volt, hogy fölösleges melléktermék, hegyek termelődtek, képződtek, amiktől ilyen-olyan technikával próbáltak megszabadulni, de nyűgnek és gondnak tartották. Ugye ez mindaddig igaz volt, vagy igaz, amíg a szaudi olaj csőven jövő olaj az olyan olcsó, hogy nem érdemes semmit se csinálni ezzel a helyi anyaggal. Hát ez kezd változni most, és a helyben képződött anyagoknak a jó hatásfokú felhasználásának a fejlesztése, kutatása, illetve erőltetése, rászoktatása az embereknek arra, hogy ezt használják. Ez vezethet egy megoldáshoz, ami kiküszöböli a fosszilis anyagokat a rendszerből, ha nem is mindent, de egy nagy arányban meg lehet oldani ezzel, illetve a környezetet egy kicsit kellemesebbé vagy szebbé is tudja tenni, elhagyott és félbehagyott parlagon heverő, elgazosodott szántóföldek és rendezetlen tanyák és egyebek helyett művelt és jól karbantartott területekké válnak. No, ennek a biomasszának nevezett anyagnak a felhasználásával kezdtünk mi is foglalkozni egy jó pár évvel ezelőtt, mivel hogy a berendezés, az a találmányunk, amit csináltunk, ez tulajdonképpen nem csak szénre alkalmas, hanem szilárd hűtőanyagra, szilárd anyagokra, amiben sok minden beletartozik, és mivel a szén most már nem elég komfortos dolog, és igény van a szilárd biomasszának a használatára, hát egy jó alapot szolgáltat a konstrukció arra, hogy próbálkozzunk ennek az anyagnak a használatával is. Így aztán ezt meg is tettük, vagy tetszük folyamatosan, a fejlesztéseinket végezzük, aminek eredménye az, hogy most már teljes kazán sorok, családok vannak, olyanok, amik képesek a szén helyett, vagy a szén mellett, vagy a szén és a biomassa között váltakozva működni ezekkel a helyben képződő anyagokkal, és hát komoly alternatívát, lehetőséget nyújtanak, ha valaki vagy valahol úgy döntenek, hogy nem térnek vissza a fosszilis energiahordozókhoz, nagy lehetőséget kapnak kezükbe, hogy megoldják a saját helyi igényeiket helyben képződött anyagokkal.
A továbbiakban Bíró Ernővel, a kazán megalkotójával arról beszélgetünk, mennyire környezetkímélőek ezek a berendezések.
Ugye nagyon sokféle szabvány létezik, mindent szabályoznak, így ezt is. Nem mindegy, hogy mi megy ki a kéményen, nem mindegy, hogy mennyire szennyezzük a környezetünket. A biomasszának a használata az tulajdonképpen a általános felfogás szerint egy nagyon környezetkímélő megoldás. Ez valóban bizonyos határig így van, bár meglepő módon azért vannak itt is olyan anyagok, amik nem kívánatosak. De összességében azt lehet mondani, hogy a biomasszás működések a karborobot kazánokban, illetve a mi kazánjaikban a szabványoknak megfelelő emissziós értékeket adják, sokféle anyag használata mellett is. Tehát nem szennyezik a környezetet, nyugodtan a szabványoknak megfelelő értékekkel lehet számolni, hogyha valaki ilyet telepít. Azt azért jelezném, hogy a biomasszák közül vannak olyan anyagok, például érdekes módon ugye sokak által ismert energiafű használata során és a szalma használata során, ami nem annyira kívánatos, és hát gondot is jelent a berendezések használatakor. Kevesen tudják, hogy nagyon magas a kálium és a klór tartalom ezekben a növényekben, főleg az energiafűben, ezért a füstgázba sósav megy ki a kéményből, illetve a kazánok belsejébe kálium-klorid lerakódás van, ami nagyon erős korróziót okoz, hogyha nem jól kezelik, vagy rosszul van tervezve a kazán. Többek között ezek a problémák sok kudarcot okoztak a fejlesztések, ilyen biomassza kazánok fejlesztése során, és elég sok előítélettel kellett megharcolnunk nekünk is, amikor megcsináltuk a magunk berendezését, és nekünk sikerült kiküszöbölni ezeket a problémákat, nem igazán akarták elhinni, nagyon sokat kellett bizonygatnunk, hogy ezt meg tudtuk oldani. De a biomasszák használata során keletkező furcsa anyagok között említhetném például a kadmium felhalmozódást is, ami megint csak a szalma, illetve a energiafű használata során a szállóporban megjelenik, magasabb értékeket ad bizony, mint a szén használat. Tehát nagyon óvatosan kell bánni azokkal a nyilatkozatokkal, hogy minden és mindig és mindenkor csak a biomasszal megfelelő. Van egy olyan külföldön elindított, illetve egy kutatás és egy fejlesztés irányzat, amit úgy hívnak, hogy co-firing, ami igazából azt jelenti, hogy a biomasszát szénnel keverve égetik. Ugyanis a szénnek is, meg az említett például szalma energiafű használatnak is megvannak a maga előnyei és a hátrányai, és szerencsés módon ezek az anyagok, ha keverve vannak, ezt pont egymást közömbösítik és kiköszöböli. A szén éppen a magas klórtartalmat és a sósav kibocsátást csökkenti, míg a biomassa a szén kén-dioxid kibocsátását csökkenti. Ezért is irányzat a co-firing, és hát a karborobot tulajdonképpen az egyetlen kis teljesítményekben működő technológia, ami ezt a kívánatos elvet önmagában meg tudja valósítani. Ez részben azért mondom, mert hogy az ember komplex módon gondolkozott, tehát nehogy abban a hibába essen, hogy egy dolgot kiállt ki, az egy egyszerűen, vagy egy mindenkor üdvözítőnek. Tehát nem a biomasszának is vannak olyan oldalai, ami ellen harcolni kell, amivel foglalkozni kell, illetve nem szabad a szenet kikiáltani minden rossz hozójának, mert a vegyes használat, a co-firing esetén a létrejövő előnyös tulajdonságok halmaza messze jobb használhatóságot ad a biomasszának is, és hát a szénvédelmében még annyit. Ugye a Európai Uniós irányelvek alapján itt a elkövetkezendő néhány évben az üzemanyagok megújuló forrásból származó tartalmát néhány százalékról néhány plusz 2-3%-ra kell emelni, és már rendkívül boldog mindenki, hogyha 10-15% megújuló lesz a benzinbe meg a gázolajba. Na most ehhez képest a szénbe belekever 50-80% biomasszát, akkor már is több nagyságrendel előrébb jár, mint a folyékony üzemanyagok esetében a tudatos gondolkozással, és mégsem rúgott ki maga alól egy nehezen kirúgható sámlit, mert hát a széntől megszabadulni igen nagy erővel lehetne csak. Tehát nem szabad vakul neki esni a világ egyik felének, és a világ másik felét elszidni. Van megoldás rá, hogy a két anyagot, vagy a kétfajta anyagot megfelelően keverve nagyon erőnyös tulajdonságokat érünk el, és annak van helye, bizony van helye a szénnek. Nem lehet egyik napról a másikra átugrani a biomassa világába, vagy a biomassa korszakba, mint ahogy a gázolaj meg a benzinből sem lehet átugrani egy hét alatt a villanyárammal hajtott autók korszakába. Ezt a lehetőséget, ezt az időt meg kell hagyni magunknak is, meg a világnak is, hogy valami folyamatos átmenettel egymásból kifoljunk és belefoljunk egy másikba.
Az még nagyon fontos, hogy az önök által kitalált, forgalmazott kazánok, azok a meleg vizet is tudják biztosítani.
Most már elvárás, hogy olyan módon legyenek a kazánok megcsinálva, hogy a egyéb meleget, tehát nem csak a fűtési meleget, hanem a melegvíz szolgáltatást is tudjuk adni a mai színvonalnak megfelelően. Tehát nem csak úgy, hogy valami vödörbe kifolyatni ott a melegvizet. Ezeknek van egy olyan hőcserélő része, hogyha külön igénylik, akkor bármilyen mennyiségű hálózati melegvizet lehet vele csinálni, illetve teljesen együttműködnek a kazánok a napkollektoros rendszereknek a puffertartáival. Jó néhány ilyen telepített egyes rendszer van, ahol a napkollektoros tároló tartálynak a segédfűtését karborobot végzi, mondjuk faaprítékból, mondhatnám itt mondjuk a Háskuti megújuló központot, ahol évek óta bemutató jelleggel és ilyen tanító jelleggel líderközség, líderprogramok vannak benne. Például ők is ezt a berendezést használják, helyben képzett faaprítéka. Most már, azt jól tudom, az óvoda is ebben működik. Most már harmadik berendezést telepítik tőlünk. Ugyanezt a komplet rendszert viszik napet karborobottal és faaprítékkal.
Az üzemben a saját kazányaikat használják fűtésre?
Igen, ez természetes. Már csak azért is, mert lényegesen olcsóbban fűtünk, mint a környező üzemek itt körülöttünk. Irigykedve nézik mindig azt, hogy nekünk körülbelül az egynegyedébe kerül a fűtésünk, mint bármelyik körülöttünk levőnek. Itt távfűtés működik, az erőmű hőjét veszik, de elég drága pénzen, illetve néhányan gázzal fűtenek.
Nem érdeklődnek?
De most már egyre többen. Van itt, három üzem van már körülöttünk, aki már karborobottal fűt. Nem messze van tőlünk egy gesztenye feldolgozó üzem, ahol a gesztenye héjat szeretnék használni, sok száz tonna keletkezik nekik, és eddig csak kínjuk volt vele, hogy hova tegyék. Közben ez egy nagyon jó fűtőanyag, úgyhogy ez a terv, hogy itt az év folyamán átállnak, legalábbis egy részét az üzemnek megpróbálják. A másik egy ilyen asztalos üzem, ahol mindenféle olyan hulladék képződik, amit el tudnának égetni. És hát ami miatt mi magunk itt saját berendezéseinket használjuk, ráadásul nem is egyet, hanem többet, és mindig cserélődnek a berendezéseink, ugyanis részben itt próbáljuk ki őket. Másrészt a hozzánk forduló a világ mindenféléről, tehát Angliából, Svédországból, Szibériából hozzánk kerülő anyagokat, azt itt teszteljük le, és itt jelentjük a hozzánk fordulónak, hogy véleményünk szerint az ő anyaga ilyen, olyan, amolyan. Tehát itt meg nem úsznánk azt, hogy ne a saját kazányainkat használjuk.
És milyen anyagokat tesztelnek? Van valami különlegesség?
Hát vannak érdekes dolgok. Hát az, hogy ugye a mezőgazdaságból dióhéjak, különböző magok, bemegymag, cseresznyemag, baraszmag hozzánk kerül, kiválóan működő anyagok. Amikor préselik ezeket az anyagokat, különböző technikákat próbálnak ki ahhoz, hogy hogyan áll össze jobban, adalékokat kevernek a pelletekhez. Most azoknak az adalékoknak a hatása, hogy az hogyan van, mit végez, mit tesz a berendezéssel, és meg másrészt az emissziójával, tehát mi megy ki a kéményen. Például nagyon érdekes, most Angliából fog hozzánk kerülni anyag, az Aston-i Egyetemről jönnek, hoznak nekünk anyagokat, a nagy tömegű pirolizis gázt állítanak elő algákból, és ott keletkezett, kioxolódott, összesült ilyen pirolízis folyamat után megmaradt, de még éghető nagy karbontartalmú anyagot fogják pelletálni keverve mással. Ennek az anyagnak például az égetésére hoznak mintákat, mert hát ugye ez már ugye a high-tech, az a koncepció, hogy a megtermelt algákat pirolízis gázzal alakítják. A pirolízis gáz alakítás során olaj is keletkezik, amit egy növényolaj motorba tudnak elhasználni, és a fennmaradt szilárd részt pedig olyan kazánba, ami képes a 15% hamutartalmú salakot, vagyis pirolízis mellékterméket elégetni, abban még elégetik, és az egészet együtt összeteszik egy nagy hőerőműben még pluszba, és elektromos áram termelődik. Tehát ez teljesen komplex rendszernek egy eleme, egy darabja, hát most éppen ez van folyamatban, itt készül a háttérbe az anyag, gyártják ezt a alga salakot, vagy hát mondjam alga kokszot, és kíváncsiak vagyunk mi is, hogy mi lesz az eredmény, várjuk, mikor ér ide az első ilyen próbaanyag.
Bíró Ernő osztotta meg velünk több mint 3 évtizedes tapasztalatát. Ha érdekesnek találták, tartsanak velünk a jövő héten is, amikor a pelletekről fogunk beszélgetni. Az energiaforrás mai adása véget ért. A szerkesztő Serf Antónia nevében is búcsúzik a műsorvezető Borbély T. András.
A műsor a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával készült. Önök a Magyar Katolikus Rádió adását hallják.
17 óra van.
Energiaforrás.
Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Serf Antónia nevében, Nikola János vagyok. Az energiaforrás mai adásában folytatjuk a beszélgetést Bíró Ernővel, a biomassza kazán feltalálójával. A múlt héten az általa kitalált és forgalmazott kazánokról számoltunk be. A mai részben szó lesz a pelletekről és arról, milyen anyagokból lehet ezt a fűtőanyagot előállítani. Kiderül, hogy a városban, vagy inkább vidéken van jövője a biomasszának, és hogy mennyit is takaríthatnak meg azok, akik ezzel az anyaggal fűtenek. Bíró Ernőt, a biomassza kazánok feltalálóját, arról kérdezzük, mi is az a pelletálás?
A pelletálás az egy préselés technológia, amikor pici kis lyukakba belepréselik a megdarált vagy porított anyagot, és ott elég nagy nyomáson a végén összetapad, összeáll, és ilyen kis ceruza vastagságú, pár centi hosszúságú darabkáként jönnek ki a présgépből. Lényegében mindent lehet pelletálni, tehát a fémporoktól kezdve a gyógyszereket, amit megeszünk, azok is valamilyen őrölt, megporított anyagokat préselnek össze. Hát, hogy most tabletta formájában, vagy pedig ilyen kis rudacska, az csak a présen múlik. Ez a préselési technika, ez ismert, régről sok mindenre használják. Egy igényes technika, költsége is van. Ezért annak ellenére, hogy mindenre jó, nem lehet mindenre gazdaságosan használni. A pelleteknek a használata fűtéstechnikára megint csak gazdasági kérdés, mert mivel az anyagot ugye össze kell gyűjteni, kétszárítani, előkészíteni, darálni, aztán pelletálni, aztán hűteni, csomagolni, és eljuttatni a felhasználóhoz, visszajuttatni, ez egy hosszú lánc, nem egy olcsó mulatság, tehát megint csak ugye az energia árak változásai és hát a fosszilis gáz, olaj drasztikus emelkedés, áremelkedései nyitják meg azt a lehetőséget, hogy érdemes egy anyagba, egy szántóföldön termelt szalmabálába ennyi plusz energiát és pénzt belebocsátani, beletolni, hogy a végén mondjuk egy zacskónyi pellet legyen belőle, és azt megérje használni. Tehát a pelletálás az egyik lehetőség arra, hogy a mindenféle formában megtermett, illetve gyártások, begyűjtés, betakarítás során keletkezett melléktermékek valamilyen tömörített, sűrű formába kerüljenek, amit jól lehet használni. A pelletálás mellett a másik lehetősége a biomassza használatnak az a fászáró növényeknek az aprítása. Részben az erdőgazdasági fa kivágások során a fából, magából a törzsből, illetve ott ilyen ajnövényzet, takarítás, ág, gajazás egyéb során keletkezett nyesedék, vágadék, mindenféle erdő aljából kikerül anyagnak az aprításával elő lehet állítani különböző minőségű aprítékokat. Az apríték az egy fokkal hígabb, könnyebb anyag fajsúlyra, mint a pellet. Nagyobb a térfogat igénye is, ami egy kicsit nehézkesé teszi a használatát, viszont nem kellenek olyan komoly előkészületek hozzá, mint a pelletáláshoz. Így az előállt anyag is egy egyszerűbb anyag tulajdonképpen, és ez az előbb jelzett térfogat helyigényeben jelentkezik elsősorban végén vissza, hogy ugyanarra a fűtőértékre számolva mondjuk egy 10 tonnás szénmennyiséget azt el tudok tárolni 10 köbméternyi helyen, míg ugyanezt a fűtőértéket mondjuk faaprítékból azt valahol az 50 köbméter környékén kell tárolni, mert annyival hígabb az anyag. Ez aztán az anyagmozgatás igényeit is jelenti, mert hát hogyha az ember nem vasvillával akarja rakosgatni, hanem valamiféle gépet akar használni, tehát bonyolítja a berendezéseket, azt nagy anyagmennyiséget kell mozgatni. Igazából a harmadik ilyen hasonlóan egyszerűbben előkészített anyag kategória a szecskázott anyagok, amikor már szilárd fűtőanyagokról beszélünk, amikor a szalmát vagy a kukorica szárat összetépik, összedarálják, és egy ilyen poros és rövid darabokból álló valamilyen nagyon laza anyag áll elő. Ezt viszonylag egyszerű előállítani, de hát a lazasága és a hígsága miatt ennek a használata a legkomplikáltabb. Igazából ez csak erőművekben lehet jó minőségben égetni, tehát kisebb kommunális és kis berendezésekben ilyen típusú fűtőanyagot nem nagyon lehet felhasználni. Ugye a célközönség szerint változik az, hogy milyen anyagokat tud az ember ajánlani. Nyilván most nem az erőművekről beszélünk, tehát azok ők nagyon jól tudják, hogy nekik mire van szükség. Itt a kis fogyasztók, illetve az esetleg kisebb vállalkozások, kertészek keresik a megoldást. Hát az ő számukra ezek szecskázott, tarált anyagok nem alkalmasak, mert olyan drága gépészeti meg eszkezelő eszközök ellenek hozzá, meg a kazán is speciális, hogy nem jöhet szóba. Ami szóba jöhet anyag, itt a apríték és a pellet, mert ez a kétfajta anyag, ami viszonylag kezelhető módon és kezelhető sűrűséggel rendelkezésre áll. Azt is azért tudni kell, ismerni kell, hogy minél jobban el akarom érni, hogy egyszerű legyen a kazánom, hogy ne kelljen annak a kazánnak bonyolultnak és sok mindennel felszereltnek lenni, tehát a kazánom legyen olcsó, ahhoz jó és bonyolult módon előkészített fűtőanyagra van szükség. Ha én a fűtőanyag előkészítését megspórolom, és azt mondom, hogy egyre egyszerűbben előállított biomassa alapot akarok használni, akkor egyre drágább kazánra van szükségem, amely ezt az előkészítés hiányt pótolja. Na most ez egy gazdasági játék, számolás, hogy most arra ítélek mindenkit, hogy méreg drága mindenevő kazánokat egyen telekompjúterrel, csigával, szalaggal és mindenféle herkentyűvel, és akkor elég egy egyszerű traktoron után kötött vacak, ami ott összekaszabol mindenfélét, és akkor lehet vinni már fűteni, vagy azt mondom, hogy egy igényesebb fűtőanyagpiacot alakítok ki, jó minőségű pelletekre alapozva, és akkor lehet egy egyszerű, jól szabályozható kazánt adni több nagy tömegbe, és akkor nem kell mindenkinek minden tudó csoda kazánokat venni. Na hát ezek azok a számok, vagy számolások, és ezek azok megfontolások. Ugye jó lenne, hogyha valaki annak idején, akinek döntéseket kellett, vagy kell hoznia, ahol elosztják pénzeket, koncepciókat és egyebeket, ugye képbe lenne, hogy mit kell támogatni most akkor a pellet feldolgozást kell támogatni, vagy a fogyasztók kazán vásárlásait, vagy a kazán fejlesztést kell támogatni, vagy pedig a pelletgyártó gépfejlesztést kell támogatni. Ezek olyan számok, amin nem mindenki gondolkozik el tudatosan, hogy hol melyik gombot kell nyomni ahhoz, hogy a végén a kimeneten kívánt eredmény jelenjen meg. Mi látjuk, mert érzékeljük, hogy időnként mind a két véglettel találkozunk, elhozzák hozzánk a legfinomabban elkészített pelleteket is, és avval is kell tudni bánni, és elhozzák a legócskább nyesedéket, amit most szedtek ki a barackosból, és még csöpög a víz belőle, és fél méteres ágak is vannak benne, hogy akkor azzal is bánjunk el. nehéz a mi dolgunk ilyen szempontból, hogy többféle fűtőanyagra megfelelő minőségű, megfelelő működésű kazán csinál az ember. Hát ezzel harcolunk.
A pelletek azok pontosan miből állnak össze?
A pelleteket, azokat gyakorlatilag ezeket többféle anyagból lehet készíteni. Majdnem, hogy mindenből lehet pelletet készíteni, csak a előkészítés és a préselés technikáján múlik, hogy az összeáll-e a végén egy darabba, vagy széthullik, mert rossz lett a minősége. A pelletállásnak a tudománya az olyan, mint régen a molnár volt, vagy mondhatnám a pék, ugye, hogy mindenki tudja, hogy hát persze, hát forog a kő. Itt az is egy tudás volt, hogy azt jól őrölte a molnár, és hiába van leírva minden szakácskönyvben, hogy hogy kell kenyeret sütni, mégse mindenki pék. De hogy miért jó pék, meg miért jó molnár valaki, az sincs leírva, mert ezek ilyen kis szakmai tudások és trükkök. Ezért, akik pelletállással foglalkoznak, hát ha nem is hétpécsétes titokként, de azért meglehetősen ülnek rajt, hogy ő hogy csinálta, hogy ő neki jó legyen. Tehát itt a gépen és a technikán kívül egy csomó szubjektív elem, illetve kis titkos tudás van beleépítve. Ebből adódik, hogy vannak jó minőségű, illetve rossz minőségű pelletek. Most a pelletekkel kapcsolatban, mert hát a sajtóban, illetve különböző fórumokon egy ilyen szent grált emlegetik, mint a jövő megoldását. A pelleteknek több fajtája van, ami a pelletek tüzeléstechnikai viselkedésében óriási eltéréseket tud okozni. Pelleteknél az egyik nagy kategória, amire leginkább gondolnak az emberek, az a fapellet. Az a fának a kéregmentes, szennyeződéstől mentes belső részéből van készítve. Ugye legjellemző módon ez úgy következik az az anyag, hogy fafeldolgozó üzemeknél, ahol deszkát fűrészelnek, illetve gyalulják az anyagot, ott ez a tiszta fa, faforgács, illetve por formájában megjelenik. És hát ez is a keletkezésnek a története, hogy a múlt század elején, tehát a 900-as évek elején a nagy kanadai-amerikai fűrészmalmokban elkezdték keresni a fa fűrészpor forgács hasznosításának a lehetőségét. Ott alakultak ki, ott próbálták ki, és alakultak ki az első pellet préselési technikák, amiből aztán ugye hozzá is csapódott mindjárt a felhasználási mód, mindenféle aranyos kis kályhákat, kandallókat és mindenféle teamelegítőket csináltak, mint egy kiváló, olcsó, filléres hulladékból képzett és tiszta, kellemes illatú anyag. Ez szépen terjedt, tehát ahol nagyobb fa feldolgozás jelent meg, előbb-utóbb eljutott az információja, hogy na és akkor a fűrészpor, ami hegyekbe áll, ugye az milyen jó erre. Ez aztán túl is nőtte magát a fafeldolgozáson, mert olyan mértékben elterjedt Amerikában, Skandináviában, Európában, főleg a zöld hullámoknak köszönhetően, hogy a fapelletes kandallók, kazánok egyfajta legjobb megoldásnak tartott alternatívát kezdtek el jelenteni, hogy hát akkor bizony a fapellet a legjobb. És az igaz is, hogy a fapellet egy nagyon jó, kiváló anyag, egy baj van, hogy kevés a fa.
És ez a legdrágább, nem?
Igen, hát árban aztán ugye, mivel a terjedés túllépett a gyártásnak a lehetőségein, most már az van, hogy a pellet, fa pellet piacban nem az a domináns, hogy a hulladékokból képzett pelletet használjuk, hanem a sok kazán igényli a pelletet, ezért már direkt módon pelletállás szérára vágjuk ki az erdőket és a fákat. Ez már kicsit húzósabb, ha a zöld fejjel gondolkozik valaki.
De megfordult, ugye?
Megfordult bizony, és hát mondjuk Ausztriában most hallottam az ebben az évben nagyon komoly állami pénzeket tolnak abba, hogy szalma pelletes kazánokra próbálják rávenni a háztartásokat, hogy ne fapelletben gondolkozzanak, mert hát nyilván egy tiroli sípájának a nagy fenyőfájt nem fogja kivágni senki sem, és nem fog helyette akácot ültetni, mert hogy fapelletre van szüksége. Hát most már ott tart a világ, hogy hát Szibériában komoly fapellet üzemeket létesítenek, az ottani még egyelőre olcsó fapelletre alapozva, és szállítják komoly tankerekkel Skandináviába, meg Amerikába, de hát mekkora ára van egy hajóval, vasúton, és nem tudom én, hogyan gyártott pelletnek. Nem lehet összehasonlítani.
Igen, csak itt megint elszakadtunk attól, hogy a helyben termelődött anyagokat használjuk.
ugye mindig a fejlődés, meg kicsit a dolgok előre szaladása, mindig elviszi valamilyen vakvágányra a világot. Pellet irányba futott mindenki, mint az olajjal, hogy már megint kezdünk függeni valami külső forrástól, mert a helyben termelt fát senki nem akarja teljes mértékben erre használni. Úgyhogy a fa pellet világa az egy nagyon szép, jól megcsinált, nagyon ízléses és jól működő, komfortos kazánok vannak fa pelletre, de kevés a pellet hozzá, illetve olyan árszinten van most már Németországban drágább a pellet hűtés, mint a gáz.
Bíró Ernővel, a biomassza kazánok feltalálójával arról beszélgetünk, mennyire fontos a fűtőanyagok nem éghető sav és hamu tartalma.
Biomasszának az a része, ami látszáró növényekből, tehát szalma, kukoricaszár, erdészeti hulladék, ahol a fakérektől kezdve a levélen át mindenféle benne van. Földön tuszkodott, vonszolt, sáros, betakarító gépeknek a kanalai által fölkapart föld és törmelék bele van az anyagba keverve. Ennek a masszának, ennek a helyben termelt nem fa alapú masszának salaktartalma, a nem éghető tartalma az 3-tól 10-15%-ig terjed. Míg a fa pelletnek a hamu tartalma 1, vagy még annál is kevesebb, 0,5%. Ami azt jelenti, hogy nagyságrendi különbség van a két anyag között, még ha optikailag, meg gyártás technológiailag rettentően hasonlóak is tudnak lenni, akkor is a helyben képzett ilyen melléktermékeknek a hamu tartalma, részben a növényeknek a fejlődéséből adódóan a látszáróak a gyorsabb növekedés miatt jóval magasabb a beépített kalcium és egyéb anyagok, tehát nem éghető anyagoknak a mennyisége, másrésztről pedig a betakarítás, illetve a kezelés módja miatt a szennyeződések mennyisége jóval nagyobb. Tehát ez a kettős hatás miatt az ugyanolyan módon készített mondjuk szalmapellet és a fa pellet között az legelső különbség, amit az ember észrevesz használat során, hogy az egyiknek alig keletkezik, a fa pelletnek valami igen halvány kis könnyű hamuja keletkezik, míg a szalma pellet égetése után egy fekete színű, komoly, ilyen homokszerű salak mennyiség marad a berendezésben. Na most ez azt is jelenti, hogy azok a berendezések, azok a fa pelletes kazánok, amik amerikai, nyugat-európai kultúrából kinővek, terjedő félben vannak felénk is, azok csak fa pellet használatára alkalmasak, mert ezek a berendezések semmilyen módon nincsenek felkészítve a komolyabb salak hamu eltávolítására és a kezelésére, azok csak arra a pici kis, finom kis fahamura vannak fölkészítve. Ha elkezdenek próbálkozni belerakni ezekbe a kazánokba másfajta pelletet, úgy tudják, hogy agripellet, azok a berendezések néhány óra alatt megállnak, vagy akár tönkre is mennek, mert a salak belesül a kazánba, az égőfejbe, és nem lehet őket használni. Na ez az a dolog, amit igen sokan még a mai napig sem tudnak. Sajnos ebben nem csak a lakosságnak a lustasága, hogy nem tájékozódik előgé van benne, hanem az is benne van, hogy tudatosan jó néhány cég nem hívja fel a figyelmet azért, hogy értékesíteni tudjon. Az olcsó pellet szlogennyével eladnak drága fa pellettel működő kazánokat. Tehát az olcsó pellet az az agripellet, de abban a kazánban éppen az nem jó, mert abban meg fa pellet kell, de az meg drága. Na ez a kettősség, ez már évek óta tart, hogy kísér bennünket, és rengeteg embert kell kiképeznünk a hozzánk jövő érdeklődők közül, aki nincs képben, nincs tisztában ember, csak felületesen belekap a pellet kérdésébe, mert valahogy így terjedt el, hát mi nekünk ez ellen harcolnunk kell. Nem ugyanaz a két anyag, és nem is lesz sosem ugyanaz. A helyben képzelt anyagok nem fognak olyan tiszták lenni, mint a steril módon kezelt fa. A két anyagnak a használata másfajta eszközöket igényel, és nyilvánvaló, hogy a helyben képződött biomasszából mindig sokkal több lesz, mint a távoli földrészről cibált szállított pelletből.
De viszont, hogyha nincsen éppen agripellet, akkor szénnel lehet keverni, ugye?
Igen, hát azt az alaptulajdonságát, azt kínosan őrizzük a kazánnak, hogy megőrizze azt a működési képességét, hogy szénnel bármikor használni lehessen. Ennek hát számos oka van, az, hogy például a biomasszának a széleskörű elérhetősége az még nem olyan az országban, meg nem csak az országban, még Európában sem, hogy egy komolyabb üzemet, vagy egy komolyabb kertészetet szigorúan és kizárólag csak valami biomassza forrásra mernénk javasolni, telepíteni, mert hát ennek még fejlődnie kell. Ezek a dolgok nem alakultak még ki, ehhez sok mindenkinek hozzá kell tennie magáét, hogy ugyanolyan stabil elérhetősége legyen egy szalmapelletes kazán esetén a fűtőanyagnak, mintha most gondolok egyet, és van hirtelen 50 tüzép, akit föl tudok hívni, hogy adjon nekem szenet. Pellet ügyben ezt még nem lehet elmondani. Pont az a lényege a mi fejlesztéseinknek, hogy mi nem ilyen monokultúrásan fejlesztünk, hogy ez egy pellet kazán, az meg egy szén kazán, az meg egy fa plíték kazán, hanem ilyen több fűtőanyagos multifuel rendszereket tervezünk, ami a fa plítéktől a pelleten át a gabonák hulladékáig, és hát a szénig bezárólag lényegében ami van kéznél, nagyjából azt a spektrumot, amit egy reálisan működő mezőgazdaság, vagy egy vidéki környezetben reálisan fölvehető anyagfajták, azokkal próbáljuk a kazánokat működtetni, azokra tervezünk, azokra az anyagokra tervezünk. Az a megoldás mindig elviszi a fejlesztőket annak a lehetősége, hogy különböző finomításokkal mindenféle csodafűtőanyagokat csinálnak, és akkor terveznek rá egy marha jó kazán. Csak hát végén az lesz, hogy megint elszakadunk a helyi dolgoktól. Hát ezt mi próbáljuk itt tűzni magunk, hogy maradjunk mindig ott közelébe valahol annak a falunak a szélén, hogy olyan mit talál, milyen anyagok kerülnek a környezetébe, és akkor arra csináljunk biomassza kazánt. Ezt a játékot játszunk most már jó pár éve magunk itt ebben a fejlesztőzemben, és hát az utóbbi időben kezdenek beérni itt azért a munkák, elég sok a szakmai érdeklődő, külföldi cégek, külföldi egyetemek keresnek meg bennünket, próbaberendezéseket kérnek tőlünk, próbaégetéseket végzünk az anyagokkal, amit küldenek nekünk. Itthon hazai viszonyok között most már jó néhány berendezésünk van, ami nem kísérleti jelleggel, hanem rendes üzemviszonyok között. Pelletből, aprítékból, szénpellet keverékből, szénfa apríték keverékből működnek, és eddig még biztató volt, de legalábbis akkora kudarc nem ért bennünket, hogy azt mondtuk volna, hogy abba hagyjuk, és mással foglalkozunk.
Kik rendelnek önöktől kazánokat? Említett a kertészeteket, illetve hallottam az interjú előtt, hogy egy iskolával tárgyalt.
Tőlünk mindenki rendel kazánt, akinek ebbe a teljesítmény kategóriába gondja van régi fűtőanyagával, és van mondjuk lehetősége szilárd fűtőanyagra átállni. Mert nem mindenki képes erre, mert hát az elmúlt 15-20 évben ugye a nagy gázos csőfektetési korszaknak a közepén eszébe nem jutott a tervezőknek, meg a megrendelőknek olyan házakat építeni, ahol külön kazánház, meg tároló, meg egyéb helyiség van. Most szembesülnek sokan avval, és mi magunk is, hogy tömentelen ház épült itt úgy föl, hogy a fűtéstechnika az a fürdőszoba falán kijelölt másfél négyzetméternyi hely volt, mint megjelölt pont, hogy ez itt el van intézve. És még vidéki házak esetében is nincs kazánház, nincs egy tárolóhelyiség, ahol be tudna rakni öt mázsafát. Elfelejtették. Illetve azt gondolták, hogy az a cső, az a gázcső, az végtelenségig ott lesz, és az végtelenségig majd jó áron gáz szállít. Na most ezért jó néhány olyan megkeresés van, ahol a végén nem tudnak átállni, mert akkor a felfordulással járna a szilárd fűtőanyag használata a régi helyet, hogy nem éri meg még egyelőre. Tehát ez azoknak szól, ezek a fajta tüzelőberendezések, ezek a fajta kazánok egyfajta aktív életet, életmódot igényelnek. Ez sajnos nem úgy működik, és nem is fog soha úgy működni, mint ahogy a vezetékes rendszerek, hogy gáz vagy villany. Itt foglalkozni kell avval a kérdéssel, hogy hogyan fogok fűteni, mitől lesz nekem melegem a következő szezonban. Ugye amíg a gázcső volt, és csak egy szabad termosztáton kellett egyet kattintani, és ennyi volt a probléma, meg hát ugye azt ki kell fizetni a kényelmet. Na most, ha valakinek ez már olyan árszintbe kerül hozzá a kényelem, hogy nem tudja bevállalni, akkor föl kell vállalnia azt az aktív élettervezést, ugye, hogy meggondolja, hogy az következő évben, vagy a nyár végétől mondjuk már nem a csövön jövő gázra kattint egyet, hanem már augusztusban vagy júliusban elindul megkeresni a szenet, vagy ha nem a szén, akkor elmászik az erdőgazdaságig, és megkérdezi, hogy aprítékot hoznának és mennyiért, meg megkeresi a két faluval alébb levő gabonasilós gazdát, hogy a siló aljáról kifolyt, vagy összegyűlt léha meg ocsú, amit egyébként kihánynak mindenféle szemétnek, az mennyiért jönne el neki, és keverni hozzá az aprítékához és a szenéhez, és akkor ő neki ennyivel meg annyival még az is olcsóbb lesz. Tehát ez egyfajta életmód, és nem pedig csak az a döntés, hogy most mától pellettel fűtök, az föl kell vállalni azt a aktivitást valakinek, hogy akkor meg is keresi hozzá a fűtőanyagot magának, mert nem nagyon fogják precízen elmondani, hogy kinek milyen van, és az mire való, hanem csak ajánlgatják. Neki kell eldönteni, hogy olyan-e az ánya, olyan-e a tárolója, meg tudja oldani a bejuttatást, a mozgatást, a egyebeket. Tehát az aktív emberek életformája a biomassa fűtés, aki a nagy városi kényelmét akarná, hogy megkapni ugyanezt, ugyanebben az anyaggal, az csalódni fog benne, mert azt nem tudjuk garantálni, más se tudja.
De azért itt Budapesten például van, aki ezzel fűt, tehát vagy ilyen kazánokat használ?
Mostani években nem sokat tudok. Régen a szenes verziókban lényegében a Pesti Dekkúton egész utcák voltak, ahol megépültek a szép nagy hegyoldali házak, ahol semmiféle közmű gáz nem volt, és ott rengeteg helyen karborobot volt. Aztán ugye, ahogy megindultak a gázprogramok, ezek a kazánok elkerültek onnan. Mostanság kötve hiszem, hogy a városi lak jelentős része visszatérne biomassa fűtésre, már csak az előbb elmondott helyhiány és egyebek miatt, meg a kényelmi szempontok miatt is, de a vidék az teljes mértékben föl van készülve ezeknek a technikáknak a használatára. Igazából hát szokásos ugye, magyar átok, a hibák egymásra halmozása mindig a ló másik oldalára esik át mindenki mindennel. Ugye a gázosítások során eljutott arra szintre az ország, hogy az erdőszéli erdészházban már nem volt érdemes kimenni fát vágni, mert ott égett a gázkazán a falon. Na most, ha már ide is volt pénzünk eljuttatni a gázt, akkor nem kell meglepődni azon, hogy senkinek nincs kedve visszaállni gázról, illetve komoly problémákat jelent a váltás. Egyszerűen azt a vevőkört, aki a biomasszás világnak vevője lehetne, az 10-15 évvel ezelőtt állami dotációval ellátták gázcsővel. És azt a piacot, azt vissza kellene kapni a biomasszának ahhoz, hogy megfelelő méretű felvevő piaca legyen a fűtőanyagnak is, meg a berendezéseknek is.
A biomassa kazánok feltalálója hangsúlyozta, vidék teljes mértékben felkészült a biofűtőanyagok használatára. Az energiaforrás mai adása véget ért, a szerkesztő Serf Antónia, a zenei szerkesztő Bögös Elriatta volt. Búcsúzom, Nikol Jánost hallották. A műsor a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal támogatásával készült.